Kulcsár Sándor atya, Szent Rita nagy kilencedének első része következik.
Kedves testvérek, itt nálunk ennek az idei nagy kilencednek a témája Szent Rita élete, életének története és halála lesz, és még talán néhány dolog, amit a Szentlélek sugal, talán pár mondat aznapi szentírási részről is. Az első olvasmányban hallottuk Dávid király halálát, és Salamon király trónja lépését. Ez egy korszakváltás volt. Dávid királynak végig harcolnia kellett, sok harc volt, és jön Salamon, akinek a neve is békét jelent, és utána pedig egy békés kormányzás jön. Egy korszakváltás, és igazából én azt látom, hogy mi is egy ilyen korszakváltásban vagyunk. Ez az idő, ahol ma élünk, egy korszakváltás. Hallottuk az evangéliumban, érdekes, mert ezelőtt az evangélium előtt az a rész van, hogy Jézus elmegy tanítani Názáretbe, és a saját rokonai nem fogadják be. És csodálkozik Jézus a hitetlenségükön. És utána Jézus bejárja a környező falvakat, ő is tanított ott, hirdette az evangéliumot, és miután bejárta a környező falvakat, utána küldi a tanítványokat. Ez a mondat itt nincs. Tehát ebből is látszik, hogy Jézus, amikor küldte a tanítványokat, semmi olyat nem kért tőlük, amit ő nem csinált meg. Először ő csinálta, és utána mondta a tanítványoknak, most jöttök ti. És itt szegényen, egyszerűen Isten gondoskodni fog rólatok, és hát most Leó pápánk is nagyon sokszor beszél arról, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius. Mi mindannyian arra vagyunk hívva, hogy hirdessük Krisztus halálát és föltámadását, a jó hírt és a megtérést az embereknek. Ezt a szót azért nem annyira szeretik. Mostanában, hogy megtérni. Megtérni, nekem meg kell tenni, az azt jelenti, hogy valamiben rossz vagyok. Hát igen. Bocsánat, de igen. Sajnálom. Ez nem lehet másképp mondani. És ami engem az utóbbi napokban nagyon érintett, és erre is szeretnék kitérni, biztos sokan hallottátok, hogy Győri Egyház megyében egy fiatal pap önkezével véget vetett az életének. És hát ez egy, én azt gondolom, hogy több, mint tragédia. Magyarország sajnos ebben mindig élen járt, és most is vannak nagyon rossz dolgok, de ez különösen nagy tragédia. Én azt gondolom, hogy ilyenkor minimum 3 napos gyászt kéne hirdetni, és stéren állva imádkozni a rózsafüzért gyertyával a kézbe, és úgy egy szent helyre elmenni. Egyrészt a saját bűneinkért, másrészt ezért az illetőért, mert biztos, hogy nagy szenvedés volt, ha valaki ilyenre adja a fejét. És imádkozni érte, és magunkért is, mert biztos, hogy én úgy olvastam, nem ismertem személyesen, nem is tudok igazából semmit sem erről, csak amennyit is az újságokból, hogy az emberek szerették, és mégis ilyen történik, ez egy nagyon nagy tragédia. És az emberekben ilyenkor van bűntudat, hogy talán jobban oda kellett volna figyelni. És nem tudjuk ezt most, de az biztos, és ezt akartam mondani, hogy kell szeretni a papokat, és azok, akik hűségesen és szentül látják el a szolgálatukat, kétszeresen. És nem azt mondom, hogy én nekem van egy érdekes tapasztalatom, hogy egy ifjúsági világtalálkozón voltam Brazíliában, Rio de Janeiroban, és a repülőtéren már elkezdődött valami nagyon furcsa. Ugye amikor jöttek szembe emberek, és látták, hogy papi ruhába vagyok költözve, rögtön áldást kértek, és utána megcsókolták a kezemet. És először nem tudtam miért, mondom, mit akarnak, hagyjanak engem békén. És utána mesélték, hogy nem akarnak semmi rosszat. Ez normális, nem azt mondom, hogy mindenki, de normális, látnak egy papot, áldást kérnek tőle, és utána ezt a kezét megcsókolják, attól függetlenül, hogy ismerik vagy nem ismerik, jó pap vagy rossz pap, bár rossz papok nincsenek egyébként. És ez engem nagyon megdöbbentett. Nagyon megdöbbentett. És nem azt mondom, hogy most mindenki erre vágyik, nem arról van szó, de egyfajta, hogy is mondom, szeretet és tisztelet van benne, ami ma teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt. És nem azt akarom, hogy én nem azt gondolom, hogy minket, mert én is pap vagyok, képzeljétek el, hogy most innentől kezdve dicsérni kell, meg talán vannak rossz példák is, tehát nem erről van szó, de szeretni. Szeretni. És a legtöbb pap, amennyire én tudom, vidéki pap, mert én is voltam vidéki pap, faluján is, kisvárosban is, el nem tudjátok képzelni, hogy milyen magányban él. És jól lehet, hogy egy korszakváltásról beszéltem, mert ismerőseim, akik Franciaországban élnek, néhány éve hazajöttek, és mesélték, hogy nagyon szomorúak, mert a plébánosukat elhelyezték. A plébánosuknak egyébként 45 temploma volt, és áthelyezték egy másik helyre, ahol 82 van. Most te tudjátok képzelni, hogy ez a realitás, ez van. És mi ebben az adott történelmi helyzetben, Magyarország is, hát legalábbis a Budapesten kívüli része, Budapest még nagyon jól áll, belép ebbe, hogy egy papnak 6-8-12 templomot kell ellátni, és amikor én vidéki plébános voltam, vagyis plébániai kormányzó helyesen, akkor mikor ezt három templomot megkaptam három különböző helyen, oda jött hozzám a szomszéd esperes, és mondta: Sanyikám, egy vasárnap kettőnél több misét ne vállalj. Mert elméletileg lehet, az elvárás is az, hogy legyen. Csak az egyháznak szüksége van rá, hogy te 10 év múlva is pap legyél. És akkor volt egy ismerősöm, aki akkor diakónus volt, egy hétvégén nálam volt, ugye mentünk végig a helyeken, jött velem mindenhova, utána hazament és 2 napig aludt. Egy kicsit kifáradt. És ez az egyik, hogy régen, biztos, hogy láttátok ezt a sorozatot, a Don Matteót. Igaz, mindenki látta. És akkor ott van a pap, ott van a házvezetőnő, ott van még egy fiú, aki mindig segít a templomnál, ott van esetleg egy idősebb pap is, néha egy apáca is feltűnik, és gyakorlatilag a plébánia úgy néz ki, mint egy kicsi közösség. És régen a plébániák is ilyenek voltak, ott lakott a kántortanító, a paplaknak a meghosszabbításába, és volt egy házvezetőnő, ott lakott esetleg az anyukája, volt egy káplán, és hát nem mindig ment ez mondjuk olyan simán, de egy pici kis közösségben élt a pap. Ezen kívül a papnak megvoltak a barátai, és megtiszteltetés volt, hogyha valahova rendszeresen járt ebédelni a pap, a plébános úr, vagy a káplán úr, és megvoltak ezek. Na most ma nem az, hogy egy plébánosnak káplánja van, hanem mondjuk 3-4-5 templomot kell ellátnia, egyedül van, nem él vele senki, és ma ez teljesen megszűnt, ez a szokás, hogy meghívni a papot ebédre, nem egy évben egyszer, hanem hetente, 2 hetente, vagy hetente 2-szer. Tehát ezek az emberek, akik a pap barátai voltak, ma nincsenek, szinte teljesen megszűntek. És most azért is mondom, hogy persze vannak, nagyon népszerű papok, akik után nagyon kapkodnak, és alig bírja írni a naptárába, hogy mikor, hova menjen, na de ezért, hogy is mondjam, a papoknak a 90%-a nem küzd ilyen problémákkal. Mert nem mindenki annyira népszerű, vagy annyira nem tudom mi, vannak átlagos, jó, de átlagos, hétköznapi ember. És ez azt eredményezi, hogy nagyon sokszor teljesen egyedül él. Na most tudjátok, hogy a börtönben mi a legnagyobb büntetés? A magánzárka. Az a legrosszabb. És amikor az ember, jó, egy hétig egyedül vagyok, nem nézel semki, megcsinálom, amit kell, persze beszélek, ittan is tart, de ez nem ugyanaz, mint egy emberi kapcsolatban, egy családban lenni, vagy egy közösségben lenni. Egy hét jó. Egy hónapnál egy kicsit már az ember kényelmetlen érzi magát. Három hónap után, és nagyon sokan ebben tönkre mennek, vagy tönkre mentek. Ezen kívül van egy olyan veszély, és én konkrétan ismerek olyan papot, aki ugye a papok bizonyos szempontból célpontok is. A bűnözők számára, akik azt hiszik, hogy a templomban milyen fantasztikus értékek vannak, amúgy is egy kicsit olyan furák a papok, nincsenek annyira képbe, szélhámosok célpontjai, és volt egy olyan pap, akit kiraboltak, és a rablók nem hitték el neki, hogy nincsen érték, és nagyon megverték. Pedig nem volt egy gyenge, és hát a szellemi képességeibe is talán veszített. És ez, amikor valaki egyedül él, egy dombtetőn, egyedül a faluba, ez azért, képzeljétek el, hogy hihetetlen erős pszichie, elme kell ahhoz, hogy az ember ezzel a tudattal együtt tudjon élni. Hogy lehet, hogy egy nap majd becsöngetnek hozzám is, ez történik. Utána jön még egy másik dolog, amit úgy hívnak, hogy építkezés, templomépítés, vagy közösségi házépítés, vagy felújítás, és hát ez hihetetlen sok idegeskedéssel, stresszel jár. És nem egy papot ismerek, aki ebbe lelkileg és utána testileg is belerokkant. És egy más kérdés, hogy miután elvégezte a munkát, utána pedig elhelyezik, mert mindenki tudja, hogy ezzel jár, és más kapja meg, aki ennyit azért talán nem tett érte. És nem is kellett neki ezt az egészet végig szenvednie. És ezt azért mondom, mert ez az alap. Innen indulunk. Innen jönnek még az emberi gyengeségek, hibák, nem tudom mi, minden más. És ezért mondom, hogy és ekkor még van az, hogy az embernek el kéne látni egy csomó templomot, és az emberek, ugye ezt a korszakváltást említettem, nincsenek felkészülve erre. Ma beszélgettem ismerőseimmel, és mondták, hogy Afrikában nincs semmi probléma, ugye nincs annyi pap, ahány templom, és akkor mindig egy adott helyre utaznak az emberek busszal, vagy amivel. Afrika, nem Magyarország, Afrika. Tehát Afrika azért teljesen más életszínvonalon van a jó része, mint Magyarország, és ez teljesen természetes nekik, hogy egy adott helyre oda mennek 8-10 faluból. Ma ez még elképzelhetett. Azért mondom, mert van ez a korszakváltás. És a papoknak a jó része nem bírja ezt a terhelést, azokat az elvárásokat, amiket sokszor támasztanak velük szemben. Egy nagyon apró példát mondok, az egyik ilyen templomban mondtam, három helyre kell mennem vasárnap délelőtt, egy órával változtassunk a mise renden, hogy mindenhova odaérjek, és hát mondták, hogy bizony ilyenről szó se lehet, mert akkor nem érünk haza délbe, amikor még meleg a tyúkúsleves. És akkor mondtam az egyik ilyen felelős embernek, hogy és az nem zavar benneteket, hogy én minden vasárnap 3:30 és 4 óra körül tudom megenni az ebédemet, mire mindenhova végigértem és mindent megcsináltam. Szóval nem zavarta őket. Tehát amíg nincs ez a mentalitás, beli változás, és itt van, azok elmentek Jézus tanítványai, és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Mert mindegyikünknek van szüksége a megtérésre, belátni azt, testvérek, hogy ez a helyzet, és azért is fontos ez a téma, mert valaki néhány napra fölhívott, közvetíteni fogja az internet, igen, a tévé, igen, ezt a nagy kilencedet, mert hát a papuk nagyon sok helyet lát el, és már hétköznapi misék gyakorlatilag nincsenek, és azért Budapestre felutazni egy mise miatt azért már idősek ahhoz. És láttam, hogy mennyire fontos ez, és azt szeretném még ehhez hozzáfűzni, hogy ugye Magyarországon a szemináriumokat bezárják, nagyon kevés a hivatás, és sok helyen imádkoznak a hivatásokért, ami nagyon jó. De, és itt a papi hivatásokról van szó, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az az elmélet van, hogy miért haltak ki a dinoszauruszok. Sok elmélet van erről. Az egyik az, hogy egy meteor csapódott a földbe, egy meteorit, ilyen tűz, nem tudom mi volt, és olyan körülmények keletkeztek a földön, hogy például a dinoszauruszok is kihaltak, mert ugye nehéz megmagyarázni, egy darabig voltak, azt utána eltűnt mindegyik. És hát ez egy olyan esemény, amit az emberek nem tudnak befolyásolni, a világ így működik, jön egy ilyen aszteroida, puf, becsapódik a földbe, és akkor történik egy ilyen. Kihalnak a dinoszauruszok. Na most a paphiány nem ilyen. Tehát, hogy becsapódott egy aszteroida, és hirtelen eltűntek. És ezt azért mondom, mert ennek sok oka van. Ennek oka van. Én meg vagyok győző, hogy oka van ennek. Ez nem csak egy véletlen. Egy véletlen, ami nem tudunk mit csinálni, valamiért így van, és most imádkozunk. Imádkozni mindenképp fontos, de azt hiszem, hogy van ennek néhány komoly oka. Most itt a házi asszonyoknak mondom, hogy megfőzi valahol a menzán, vagy valaki megy a munkahelyén étkezni, és ott a gulyásleves, de sótlan. És akkor mit csinálunk? Imádkozunk, hogy jövő héten sós legyen a gulyásleves, de megint jövő héten megint sótlan. És nem baj, akkor többet imádkozunk. Lehet nagyon sokat imádkozni, de az is lehet, hogy szólni a szakácsnak, hogy legyen szíves, tegyen már bele sót. Vagy nagyon, mint egy háztető, beázik a ház. Igen, kell imádkozni, fontos imádkozni, de nem árt kihívni a tetőfedőt is, hogy csinálja meg. Önmagában az, hogy imádkozunk, attól még nem fog megszűnni ez. És azt gondolom, ez az én véleményem, hogy a papság és a paphiány is, ez a válság, amiben van a papság, nagyon összetett dolog, és én nem mondom, hogy én aztán tudom, de van néhány nagyon fontos dolog, ami ezt is okozza. És ha Isten megengedi, néhány szót ejtek erről, és azért, mert ez egy, én azt gondolom, hogy fontos egyrészt, hogy lássuk azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, mert ez mindannyiunkat érint, főleg azokat, akik már tapasztalják azt, hogy addig van mise ott, ahol laknak. És nekem csak mondok, ha jól tudom, Magyarországon három olyan bazilikáról tudok, ahol nincs minden nap mise. Ez a bazilika, a püspök székes egyháza, és nincs minden nap mise. Én háromról tudok, ilyet lehet, hogy több van. Ez Magyarország. Képzeljétek el. Tehát ez most már mindegyikünket érint. És én azt gondolom, hogy fontos ez mindenképp kitartóan imádkozni, de van néhány ok, én szerintem, aminek ez a következménye, és hogyha ezeket az okokat ismerjük, és a megtérés útjára tudunk lépni, és akkor talán a Szentlélek visszajön. Mert ez azt jelenti, hogy a Szentlélek visszahúzódott. És hogyha mi megtérünk, akkor a Szentlélek visszajön hozzánk. Itt, ahogy a Zsoltárban ezt hallottuk, hogy a te templomodban befogadtuk a te irgalmadat, Urunk. Ez a megtérés, ami felkészíti az embert, hogy be tudja fogadni az Isten ajándékát. És mondom, ha Isten engedi, erről pár szót talán lehet szólni, és Szent Ita életéről is, ugye a mai alkalom az első alkalom, amikor megszületett 1381-ben nagyon zavaros politikai körülmények között, kisebb-nagyobb államok uralták Itáliát, a pápai állam, a mindenféle állam, kis köztársaságok, városállamok küzdöttek a függetlenségükért, és két nagy csoport harcolt egymással, a Guelf és a Ghibellin, ez évszázadokon át tartott ez a két család harca, de igazából az egyik ilyen polgári közigazgatás volt császári segítséggel, a másik mögött pedig a pápai állam volt. Két csoport évszázadokon át harcolt egymással. És itt volt Kassa, ez a kis városállam, ami próbálta megőrizni a függetlenségét, és hol ide, hol oda mentek. És itt ebben az időszakban, ebben a nagyon zavaros időszakban született meg Margaréta, akit úgy beszéltek, hogy Rita, és 1381-ben Roccaporénában, és utána a szülei megkeresztelték, elvitték megkeresztelni Kassába, és ott mondják, hogy a keresztelés után ott volt szabadon egy kicsit, talán a többiek beszélgettek, és jöttek ezek a úgynevezett kassai fehér méhek, és rászálltak a kisbaba arcára, és a nyitott szájába bemásztak, és utána kijöttek, és semmi kárt nem tettek az alvó kisbabában. Ez volt Rita. És ez nagyon érdekes dolog. A méhek nagyon szorgalmasak, de tudnak nagyot csípni is, és ezen kívül nagyon finom mézet adnak. És ugye az ő szájába kiben jártak, de nem szúrták meg, hogy egy jövendőlő és egy profécia volt, hogy Szent Rita soha senkiről nem fog rosszat mondani. A Szentírás megmondja, hogy mi az az alkalom, mikor lehet valakiről rosszat mondani, és ehhez mindenkinek nagyon jó, ha tartja magát, soha. Nagyon egyszerű. Mikor szabad valakiről rosszat mondani? Soha. A Szentírás szerint ilyen egyszerű a dolog. És Szent Rita ez volt, aki soha nem mondott rosszat a másikról, mindig édes szavak jöttek, mint a méz, és szorgalmasan hirdette Krisztus evangéliumát. Körülbelül ezt jelentették ezek a méhek, amik a babának a szájba bemásztak, kijöttek, és nem okoztak semmi sérelmet Ritának. Úgyhogy testvérek, itt vagyunk, mindannyiunknak szüksége van a megtérésre. Mindannyiunknak. Nincs közöttünk senki, akinek ne lenne rá szüksége. De ez a megtérés, ami felkészít minket, ami képessé tesz minket, hogy befogadjuk Isten ajándékát.
Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy kilencedének első részét hallották. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.